Turizmus világa. Egy iparág digitális forradalma, avagy megmutatjuk a jövő turizmusát. A stúdióban a digitális turisztikai szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Péntek van, ez a Turizmus világa. Folytassuk a közös rádiózást Rasztovics Dávidon, itt a stúdióban a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója. Klímaváltozás, hát ezt a bőrünkön is érezzük, ez egy jó gyűjtés, amit talált ez a turizmus.com-on jelent meg. Milyen hatása lehet 10 fontos úti célra a klímaváltozás? Itt ugye képek is vannak, ezt nehezen tudjuk majd hozzátenni, de szerencség van, mert egy csomó helyen voltál, majdnem mindegyik helyen voltál a 10-ből, úgyhogy van személyes benyomásod is. 2050, amire itt ez bekövetkezik?
Igen, ugye alapvetően arról szoktunk beszélgetni, hogy 2030-ig látjuk nagyjából a folyamatokat, és hogy technológiai szinten, vagy digitális szinten, esetleg ugye turisztikai világszerű szinten hogyan fog átalakulni a piac, a piacunk, az idegenforgalomnak a generációs vonatkozásai hogyan változtatják meg ugye az értékláncokat, viszont nem nagyon beszélgettünk, volt már az előző évben téma arról, hogy a klímaváltozás milyen jelenségeket idézett már elő, vagy hogyan próbálnak például Arubán tenni ellene, ugye a kőolaj származékmentes kozmetikumok, a bicikli a fitnessterembe, ami napenergiával van hajt, vagy éppen energiát termel. Tehát nagyon sok érdekes jelenség van az előző évtizedekből is, ami arra mutat, hogy azért a turisztikai szolgáltatók gondolkodnak rajta, és a városok gondolkodnak rajta, hogy mi lesz 2050-ben, ugye,
hogy
említetted.
Hogy lehet ezt eltolni.
Hogy lehet ezt eltolni, és ugye hoztam egy olyan Discover Cars nevű bérautó portál, csinált egy vizuális illusztrációt ez a 10 lokációhoz, és segítségül hívtak egy környezetvédelmi fenntarthatósági szakértőt, őt Maris Kuenszának hívják, ő alkotta meg a vizuális koncepció mellé azokat a leíró szövegeket, ami elmagyarázza, hogy például Londonban, New Yorkban, Manilában, vagy éppen a gízai piramisoknál mire kell számítanunk a következő 20-25 évben, hogyha mi majd 2050-ben még tudunk utazni, és van lehetőségünk rá, és minden adott ehhez, akkor hogyan fogjuk tudni megélni ugyanazokat az élményeket, amit mondjuk például ugye nagy szerencsém volt, hogy innen eljutottam ugye Egyiptomba, régi vágyam volt, és valószínűleg nem ugyanúgy fog kinézni, nem ugyanúgy fogjuk tudni fogyasztani az ottani turisztikai tartalmat, és másképp fogunk oda jutni. Tehát maga a gyűjtés az pontosan arról szól, hogy vannak a világban olyan folyamatok, amire nem vagyunk jelenleg hatással. Ugye beszélgettünk erről még szerintem egy fél évvel ezelőtt, igen, fél évvel ezelőtt, mert ugye novemberben voltam Szaúd-Arábiában, ahol a turisztikai világtanácsnak a konferenciája volt, ugye megtartott a Global Summit, és a fő téma, a fő csapás irány a fenntarthatóság volt, és azon belül is a karbon lábnyomnak a megszüntetése, és a karbon semlegesítés, ugye légitársaság szinten, ország szinten, és ugye a legnagyobb szállodaláncként a Marriott, a Hilton, az akkor ők adtak elő. Ők mondták el, hogy ők hogyan tesznek azért, hogy ez a környezeti lábnyomuk csökkenjen, viszont itt egy globális jelenségről beszélünk. Tehát alapvetően, hogyha visszamegyünk pár száz évet az időben, amikor elkezdtek kialakulni azok az idegenforgalmi folyamatok, hogy akkor útvonalak, igen, köszönöm, hogy hajóval átkelünk a tengeren, az óceánon, megalkotjuk az első repülésre képes eszközt, a kötött pályás, mondjuk a vasúti állomány fejlődik, elérhetővé válik az átlagember számára, nem 15 óra alatt, hanem 3 óra alatt teljesíti azt az adott úticélt, akkor született meg ugye alapvetően a turizmus és az idegenforgalom piaca, ami nem kereskedelmi alapú volt, hanem ugye szórakoztatás, tehát entertainment alapú utazás. Ha ezt megnézzük, maga a fejlett infrastruktúrával rendelkező lokációk lettek az első úti célok, oda mentek az emberek, mert oda tudtak eljutni. Mi volt még itt? Iparosodás. Az iparosodás következtében mi következett be? Ugye, hát szennyezés. És ezek azok az egymásra épülő, a háttérben általában turisztikai szempontból nem kiemelt tényezők, ami át fogja alakítani London, vagy éppen New Yorknak a látképét és összképét.
Amivel sokat foglalkozunk, bocs, csak az, hogy lecseket látjuk, hogy hogy zsugorodnak évről évre, ez remek bemutatók születtek már erről. Most tulajdonképpen itt ebben a cikkben, akár Londonnál az látszik, hogy a víz hogy jön följebb, ugye például. Ugye?
És valószínűleg, hogyha most Londonról beszélünk, és ugye arról, hogy a Temze vízszintje hogyan fog megemelkedni, és érdekes, mert ugye Londonban is nagyon hasonló a város szöveti kép, tehát hogy a monumentális, vagy turisztikailag fontos épületek hol helyezkednek.
Budapestről ezt akartad mondani.
Teljes mértékben, tehát a mesterséges intelligencia, most már elég sokat játszunk ezekkel a vizualizációs részeivel a mesterséges intelligenciának, és nagyon sok esetben rengeteg párhuzamot hoz London és Budapest között, de ide érthetjük mondjuk Bécset is.
Tehát azok a vízszint felett ugye emelkedése emeli majd meg a Temzét, ugye a szakértők szerint, mondjuk ez nálunk azért ez volt.
Nálunk a meccserek olvadása fogja megemelni a Dunának a vízszintjét. Tehát, hogy ezek azok a természeti jelenségek, amire már gyerekkorom óta, tehát ugye most 32 vagyok, amúgy nem sokára 33, már csak pár nap van. Igen, de amióta az eszemet tudom, erről beszélnek a sajtóban és mindenhol, hogy a klímaváltozás jön és lesz. De mit teszünk ellene? Mert azért, hogyha elmegyem az ember New Yorkba, és mondjuk hogy a világ központjáról beszélünk egyelőre, akkor azt látja, hogy próbálkoznak, fejlesztenek, szeretnének átalakulni, ugye ott volt egy aranykor, jelenleg azért nem aranykorát éri az a város az én tapasztalatom szerint, és azért most már több mint 10 éve minden évben elmegyek, tehát látom azt, hogy hogyan változik, nagyon érdekes jelenség. Van egy olyan közösségi autó megosztó szolgáltató, akinek kék a színe, és ők egyedül New Yorkban nem sárga taxi, nem yellow cabként működnek, hanem kék, és azért kapták meg a lehetőséget, hogy kékek legyenek, mert csak elektromos autóval és csak Teslával járhatnak azok a sofőrök, akik ez a céghez csatlakoznak. Ők ezzel demonstrálják azt, hogy a klímaváltozás ellen küzdeni kell. És ugye itt jön be az, hogy az elektromos autók küzd a klímaváltozás ellen, vagy nem. Tehát jelenleg szerintem, és ez egy szubjektív vélemény, egy olyan korban vagyunk, ami az átlépés, átélés, átállás.
Megkeresi az utakat, igen, mert most lehet elektromos autó, esetben nem megyünk bele, amire céloztál, így van, de hogy aztán az hol káros, hol nem, a végső szaldója mi, az most két részre oszlik a világ ennek a megítélésében. Pontosan. Tehát igen, de most keressük az utakat, hogy ezt hogy lehet, mert ugye vissza a cikkhez, a Londonnál is, ugye az a dokkok, a Temze melletti területek mind víz alá kerülhetnek, New Yorkra, ugye ezt mondják a szakértők, 2050-re jelentős részét elöntheti a víz.
És a vasesőkre lehet számítani.
70 cm lett a tengerszint emelkedés a városban, és akkor ott látni valami nyomát annak, hogy ezen ott gondolkoznak? Tehát nyilván nem kezdenek még homokzsákokat lerakni, tehát ez nem az a világ.
Hát ugye itt pont ez a tanulmány írja, hogy gondolkodnak rajta, hogy egy gátat emelnek Manhattan köré, mert aki járt már New Yorkban, az tudja, hogy Manhattan ugye három oldalról nyitott a víz felé, és ezért van marha hideg, amikor hideg van és fúj a szél, de mellette meg egy nagyon nagy szabadságot ad, mert tényleg 20 perc alatt, 25 perc alatt az egyik oldalról a másikra átérve ugyanúgy a víz környezetében vagy, és új városnegyedek jönnek létre. Most ezek az új városnegyedek, ezek sok 10-100 milliárd dolláros beruházások, ezek valószínűleg, hogyha ezt vesszük alapul, 30 éven belül víz alá fognak kerülni.
Hát nézd meg Budapestet, meg a római partot, tehát ezt is lehet hallani 10-20-30 éve, hogy végül is ott ugyanezt történik, és lehet mindenhol gátakat emelni az égig, de hát ezt a versenyt, azt mondják a vízügyesek, azért nem nagyon lehet megnyerni. Na jó, igen, szóval akkor London és New York, mondasz még egy párat ebből a tízből?
Természetesen, ugye nagyon aktuális példa, sajnos és nagyon szomorú, Kalifornia. Kaliforniát azért hozom, mert ugye Kaliforniában van a halott völgy, a Death Valley, a világ legmelegebb pontja, ugye 54 fokot mértek 2021 júliusában, ez volt a valaha mért legmelegebb a bolygón, és hogyha ebbe belegondolunk, akkor most, 2023-ban mit látunk az előző hetekben a világ sajtóból? Kanadának
minden
óriási területe, ugye ég, erdőtüzek vannak. Hawaii, ugye Maui-t nem kell szerintem sajnos senkinek pontosan összefoglalni, hogy mi történt. Maui-nak egy része igazából eltűnt, leégett. Kanári-szigetek. Tehát azok az erdőtüzek, és hogyha egy picit visszamegyünk az időbe, és megnézzük azokat, hogy a jövőkutatók, a jósok, meg azok a mondjuk Nostradamusra gondolok, egy bagatell példával élve, de mégsem annyira bagatell, azért voltak olyan emberek, akik már megjósolták azt, hogy a lángok martalékává válik a világnak a nagy része, azért, mert az átlag hőmérséklet átlépett egy bizonyos pontot, és a csapadékmennyiség pedig marhára csökken, és azért hoztam Kaliforniát példának, mert ennek a legjobban ugye Kalifornia van kitéve. Tehát Kaliforniában van egy olyan mikroklíma, ami az erdőtüzeknek a táptalaja, nagyon hasonló, mint Ausztráliában. És ugye hoz is a cikk, a gyűjtés egy ausztrál példát. Ugye nem is olyan rég volt egy óriási erdőtűz, és teljesen eltüntette azt a természetvédelmi területet, amit amúgy addig rengeteg turista látogatott, és a helyi embereknek egy nagyon fontos részt képzett ugye az ausztrál vidéken. Okinawa, ugye hogyha most Kalifornia, akkor menjünk hát a másik oldalra, Okinawa, Japán prefektúra. Okinawa az egy csodálatos terület, rengeteg szigettel, tehát Japánnak ugye úgymond a trópusi, szubtrópusi része, és ugye a becslések szerint ez teljesen el fog tűnni. Tehát 150 szigetből áll, nem lesz látogatható. Miért hoztam amúgy igazából ezt a gyűjtést? Tehát, hogy ugye az elején beszélgettünk erről, hogy mi az igazi oka annak, hogy erről úgymond egy elemzést tudjunk megejteni. Az az oka, hogy az előző adásokban, sőt, talán az előző évadban rengeteget vizsgáltuk azt, hogy a Közel-Kelet hogyan változik, és hogyan jönnek létre új turisztikai térségek a világban, amik egyelőre az átlag ember számára nem annyira értelmezhető, hogy miért fektetnek be több ezer milliárd
dollárt. Nem izgalmas, ugye? Inkább így. Igen,
vagy hát nem látnak benne logikát, hogy a sivatagot miért telepítik be. És én azt gondolom, hogy nem buta emberek döntenek ott arról, hogy ez a pénz merre áramlik, hogy mit hozzanak létre. Az látszik, hogy ugye az Emirátusok és Szaúd-Arábia a tengerparti területeit elkezdte erdősíteni. Tehát nem úgy, mint nálunk, hanem egyszerűen a rezortokon keresztül, meg a turisztikai parkok és látványosságokon keresztül elkezdte növényekkel betelepíteni a sivatagnak azt a részét, amivel el tudják érni azt, hogy ott az év 9-12 hónapjában is lehessen turizmus, ne csak 6. Jelenleg ugye 6 hónapban élvezhető nagyjából Szaúd-Arábia, amúgy nagyon meleg van. De hogyha belegondolunk, és Dél-Tirolt is ugye hozza a gyűjtés, Dél-Tirolban hány hónapig tart például a téli turizmus? Vagy maximum 3-3 és fél, ami értelmezhető. Tehát, ami eddig 6 hónap volt a sivatagban, azt ők ki tudják majd tolni, és lehet belőle 9-12 hónap, tehát eltűnnek olyan klasszikus turisztikai célpontok a világból a következő 30-50-80 évben, amit nagyon sok ember szeret, és rengetegen látogatnak.
Hát ez, hogy a sízezon, bocsánat, írott mondta, tehát mint a sízezon, hogy rövidül, és hogy csúszik, tehát ez, vagy nem rövidül, attól függ, melyik évet nézzük, de hogy csúszik egyébként, tehát decemberben még gyakran nem lehet, igen, aztán lehet egészen március közepig, de az már nem olyan. Igen, tehát magyarul ezek a dolgok úgy változnak, hogy nem nagyon tűnik úgy, hogy ez most visszafordítható lenne, tehát hogy a gletszerek visszaépüljenek, és hát én most Ausztriában ott volt a hó még 2000 méter fölött, és az összes hegyi patak tele volt augusztusban, ennyire sok csapadék nem szokott lenni, mindenki arra panaszkodott.
Tehát alakul át, teljesen, tehát az a klasszikus értelembe vett, hogy akkor tavasz, ősz, nyár, tél, ez valószínűleg
nem
más.
Nem így értelmezhető.
Nem, már nem így kell értelmezni valószínűleg ezt, és tök jó példa, hogy Szaúd-Arábiában ott is van hegység, és a hegységben havazott, amire még nem volt példa, és a hegységekben síközpontokat hoznak létre olyan technológiával, ami szerintük, most ezt mondjuk így, szerintük nem károsítja a környezetet és a klímát. Majd meglátjuk pár év múlva, hogy a kimutatások alátámasztják-e vagy sem. De
azt az annyira nehéz nekem elképzelni, hogy a sivatag közepén sípáját építek, ugye, és bevonom az egészet egy ilyen biodommal, vagy egy működő.
Hát vagy működő, olyan drónok repkednek körülötted, amik lehűtik a levegőt.
Oké, de hogy ez vagy egy futball arénát, nem tudom, hol a világ melegebbik fején. Szóval ez, hogy mindig kiikszelem, és nincs lábnyom, és nem...
Természetellenesnek tűnik.
Baromi nehéz ezt
elvinnem. Tűnik, viszont hozok egy ellenpéldát, és talán a legjobban megmutatja a megosztottságot a jelenlegi világunkba, hogy van egy térség, ami arra törekszik, hogy tényleg fenntartható legyen, és azt a jellegű erőforrás halmazt, amivel ő a legjobban károsította eddig a világunkat, arról átálljon egy teljesen más jellegű, úgymond zöld és fenntartható pályára, addig Japánba beleengedik a nukleáris vízhulladékot az óceánba. Ami ellen több tíz ország tiltakozik, és az állampolgárok kimennek az utcára, és ők azt mondják, hogy nem lesz semmi probléma. Erre kérdezem én azt, hogyha alapvetően vannak problémák a világban, és az emberek mondjuk úgy, hogy így sem nagyon tolerálják azt, ami történik. Hogy teheti meg egy
ország, mint Japán.
Ilyen precíz, normális, fejlett ország.
Jó, hát az ő tudósok mást állítanak, persze azt mondják, hogy már az úgy fölhigult, hogy ez már nem hatás, akkora higításban van, és nem tudom micsoda, és már lefeleződött meg, nem tudom micsoda, és hát nem tudják hova tenni. Hát lépéskényszer van, mert ott van az a... Az
ez egyértelmű, hogy nem tudják hova tenni, csak ezzel...
Óriási tömeg, hallottam erről egy műsor, de nem is tudom felidézni, hogy hány, nem tudom, hány százezer, vagy millió 180 köbméter.
180 millió.
Millió köbméter, ugye? Nem tudom, mert óriási mennyiséget tárolnak már ott, ami egyszerűen nonsens.
30 év alatt fogják kiengedni. Ergo ez azt jelenti, hogy 30 évig folyamatosan szennyezni fogják az óceánt. Talán... Én azt gondolom, ez megint egy személyes véleményi zárszónak, hogy talán jobb irány az, hogy azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk fenntarthatóvá tenni azokat a területeket, amik eddig nem voltak azok, mint hogy leromboljuk azokat, amik alapvetően úgy gondoljuk, hogy fenntarthatóként működtek.
Na csak vissza a piramisokhoz, mert aztán nem vártad el, de a gízai piramisok is vízbe fognak állni, a szakértők szerint?
Valószínűleg vízbe fognak állni, és az elvárosiasodás miatt ugye maga az élmény faktora és a világörökségi jellegzetessége meg fog szűnni. Tehát körbe fogja venni a...
Meg az erózió, egyiptomi... meg az eső, meg az összes többi. És akkor az látható, azt mondod, hogy azon túl a példán túl, amit most hoztál, hogy vannak olyan desztinációk, akik abban gondolkoznak már, de te nagyon előrelátónak kell lenni, és nem bölcsnek, és ez egy kevés kormány néz előre 20-30 éve szerintem ilyen szinten. Hogy azt mondja, hogy akkor én idegenforgalomban így gondolkozom, mert hogy ezek vízbe fognak állni, ezek nem tudom, elolvadnak, akkor majd én itt előre tudok jönni, törni.
Én azt gondolom, hogy csak így gondolkozhatsz. Hogyha tényleg a jövőt építed, és nem csak magadnak akarod kivenni a világból azt, ami most úgy gondolod, hogy neked jár, hanem a következő generációknak is szeretnél hagyni valamit, akkor csak így gondolkozhatsz. És Új-Zéland így gondolkodik például.
Rasztavics Dávid digitális turizmus ZRT vezérigazgató, köszönöm szépen, jövő héten találkozunk.
Köszönöm.
Ez volt a Turizmus Világa, a műsor szakmai együttműködő partnere, a Digitális Turizmus ZRT. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.